Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. A mai vendégem dr. Vári Anna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. Anna Mária már többször volt műsoromnak a vendége, és majd szeretném is kérni, hogy mutatkozzon be. És a mai témánk egy új, hát új, nem új tünettanról, hanem inkább egy új megnevezésről fogunk, és új megközelítésről fogunk beszélgetni. Ugye sokszor halljuk gyerekek kapcsán, hogy valakinek a viselkedése neurotipikus vagy neurodivergens, hogy mit is jelentenek ezek a fogalmak, mi van mögötte, mit jelent ez az új megközelítés, mert sokszor egy-egy szülőnek mondjuk ijesztő lehet, hogyha ilyen kifejezéseket hall a saját gyerekével kapcsolatban.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm a lehetőséget, de azért most inkább a témához kapcsolódó dolgokról mondanék valamit magamról is. Én a pályámat ezelőtt több mint 40 évvel kezdtem gyerekekkel, és ugye most 40 év elmúltával ismét a legtöbbet gyerekekkel és kamaszokkal dolgozom. És ez a perspektíva hihetetlen sokat ad nekem a napi munkában, hiszen látom, hogy milyen hihetetlen nagy különbségek vannak azok között, a generációk között, akikkel eddig az életem során alkalmam volt foglalkozni, és a mai problémákkal, tehát, hogy egészen más típusú ügyekben keresnek meg engem a szülők a gyermekeikkel, vagy a kamasz gyermekekkel, akikkel az utóbbi 3-4 évben nagyon sok alkalmam volt dolgozni.
Most, hogy ugye így a tanévnek a felénél járunk, ugye az első fél évet értékelték, a gyermekek, fiatalok, tanulók megkapták az értékelést, és ugye most kell neki látni a második fél évnek a újraszervezésének, és hát ugye sokszor a szülők esetleg meglepődve tapasztalják, hogy mondjuk a gyermekük nem pont úgy teljesít, vagy valami eltérés van. Ugye tudjuk, hogy ez nem biztos, hogy az iskolába kezdődik, hanem már jóval korábban látszódnak mondjuk eltérések, vagy az, hogy nem a hagyományos módon, nem a normális módon fejlődik mondjuk a gyermeknek az idegrendszere. Hogy alakult ki most ez az új megközelítés?
Hát szeretném hozzátenni, hogy ez nem olyan nagyon új, hanem inkább most kerül be a
köztudatba,
hogy így mondjam, most lesz ilyen mainstream dolog ez, hogy erről beszélünk, hiszen eddig is rengeteget beszéltünk olyan jelenségekről, amelyel úgymond a gyermekek születnek, és ez a kör tágult ki, tehát gyakorlatilag most ez a neurotipikus, neurodivergens
elhatárolás, elkülönítés.
Igen, elkülönítés. Ez azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, hogy mint ahogyan külsőleg sem vagyunk egyformák, amikor megszületünk, akkor sem, és a korai években is később sem, úgy az agyműködés, az idegrendszernek a működésében is, mert egészen korán, a születés után, hónapokkal esetleg megállapítható különbségek vannak. Na most ez nem rossz, tehát ez nem arról szól, hogy jaj, most akkor nagy a baj, betegen született, nem ezekről az esetekről beszélek, hanem a kis finom eltérésektől, amelynek nem tulajdonítottak eddig jelentőséget, és amelyekből nem bontakozott ki egy olyan irányzat, amely ezeknek a különbségeknek a kezelésére vonatkozik, ha szükséges. Majd mondok példákat,
igen,
sokkal könnyebben érthető lesz a dolog. Tehát az, hogy valaki hogyan fog tanulni és alkalmazkodni, az ugye attól függ, hogy mit hozott magával, milyen sajátosságokkal jött erre a világra. Sokan szoktak panaszkodni a kisgyerekekre, a tehát nem azt jelenti, hogy nem szeretik, csak hát ugye ritkán merjük kimondani, hogy vannak is babák, akik rendkívül fárasztóak, akik mellett akár évekig nem alszik az édesanyja, akik valamit furcsán csináltak, ugye itt egyetlen dolog van, ami egy ilyen elterjedtebb dolog, hogy mondjuk nem kúszott, vagy később fordult, vagy valamilyen sajátossága volt.
Vagy túl gyorsan csinált minden ilyen tevékenységet.
Igen, tehát, hogy vannak sajátosságok, és ezeket most a neurotipikus és a neurodivergens dihotómiával, ezt a szót kerestem az előbb, dihotómiával különböztetjük meg, és mind a kettőt elfogadjuk normálisnak. Tehát nem feltétlenül azt mondjuk, hogy beteg, hanem azt mondjuk, hogy nem pont olyan, mint a többi. De mindjárt látni fogjuk, hogy azért a neurodivergens csoportban nagyon sok olyan van, ami jelenleg benne van ugye a pszichiátriai manuálokban. Tehát,
meg a köztudatban is.
Meg a köztudatban is benne van, hogy az egy betegség.
Igen, szerintem soroljunk is fel néhányat, mert hogy kontextusba tudják helyezni a kedves hallgatók.
A legismertebbek kell kezdeni akkor, és akkor azonnal kontextusban lesznek a hallgatók. Ugye a legelső az az autizmus. Most erről is tudjuk, hogy az autizmusnak a működési színvonal szerint nagyon-nagyon különböző formái vannak, és olyan autizmus is van, és én most elsősorban róluk fogok neurodivergensről mondani egy pár szót, akiknél esetleg középiskolás korban, egy gimnáziumban, egy technikumban derül ki, hogy igen, itt van egy enyhe érintettség, és ezt leírja egy szakember, és akkor utána nézzünk egy kicsit, hogy akkor valóban, és megállapíthatjuk azokat a nagyon jellemző tüneteket, ugye szemkontaktus hiány, nehézség a szociális kapcsolatok alakításában, illetve bizonyos fajta merevség, tehát hogy ragaszkodnak a dolgokhoz, amiket meg kellene mondjuk esetleg változtatni.
Igen.
És akkor már rögtön tudjuk, hogy miről is beszélünk. A másik ilyen nagyon ismert jelenség, ugye az ADHD. Eredetileg ugye volt az ADD is, mostanában arról nem kevesebbet írnak, ez a, mondja úgy, hogy a sima figyelemzavar volt, tehát a kis figyelmetlen gyermek, de azért más baj nem volt vele. Az ADHD-ba azért még ehhez a figyelemzavarhoz társulnak más tünetek is. Eredetileg ugye a hyperactivity-ből jön benne a hát, tehát hogy hiperaktívak voltak. A lényeg az, hogy itt figyelmi problémákról van szó, amelyek a tanulást nagy mértékben befolyásolják, de ugyanakkor nagyon sok esetben emocionális problémák is társulnak hozzá. Gondolok azokra a kis páciensekre, akiket én is ismerek, nagyon hamar elvesztik a kontrollt az érzelmeik felett, nagyon erőteljesen fejezik ki a véleményüket olyan helyzetekben is, amikor
hát nem odaillő.
Nem odaillő, ugye? De hát, hogy ez is egy rendkívül ismert módja annak, ami a neurodivergens csoportban benne van, annak a nagyon-nagyon hosszú listának. Különböző szerzőknél különbözőképpen hosszú ez a lista, és a másik, amit ugye gondolom Magyarországon mindenki ismer, az a sajátos nevelési igény, leánykori nevén eseni, ami azt jelenti, hogy a gyermek vagy az olvasás, a magyar nyelvhasználat, a matematika, de még egy diszpraxiát is ismerünk, amit ritkábban szoktak említeni, tehát hogy az, hogyha valaki ügyetlenke, látványosan ügyetlenke, illetve a diszkalkulia, nagyjából nálunk ezek tartoznak az SNI körébe, és hát azért ne felejtsük el megemlíteni, hogy rendkívül hasznos és jó az, ami ma Magyarországon létezik, a pedagógiai szakszolgálat, ami különböző könnyítéseket, felmentéseket ad azoknak a gyerekeknek, akik nem tehetnek arról, hogy az ő idegrendszerük neurodivergens, de egyébként értelmileg teljesen éppek, vagy akár kiválóak is lehetnek valaminek a területén. No, de hát ezt mindenki tudja, ezeket mindenki ismeri. Nézzünk most olyan formákat, amik az én egyéni tapasztalataim mm-hmm. szerint, tehát akikkel én dolgozom, azoknál láttam, és kevésbé ismertek, mm-hmm. ugye, és szintén beletartoznak a neurodivergenciának a körébe. Hát az első, amit megemlítenék, és főleg azért, mert én kamaszokkal dolgozom, mm-hmm. és mostanában több kamasztól is hallottam, habár korábban nem találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy állandó szenzoriális túlműködésük mm-hmm. van. Ezt hogyan képzeljék el? Jön a kamaszgyerek, a tanuló, és akkor elmondja, hogy ő lát vagy hall hangokat, mm-hmm. árnyakat. Én árnyakat hallottam a leggyakrabban, de olyan is van, akinél nem árnyak vannak, hanem akár állattákat lát, vagy, uh-huh. vagy valamit, illetve hangokat hall, fél elaludni, de ugyanide tartozik a szenzoriális túlműködéshez az például, hogy bizonyos típusú anyagok érintésétől undorodik, vagy fél uh-huh. esetleg, vagy például bizonyos állagú ételeket nem akar megenni, tehát mondjuk, akire gondolok, az a puhát nem, tehát nem kell semmi, ami nem kemény, nem rágható, hanem mondjuk egy puding. Uh-huh. Egy puding, vagy egy krumplipüré, vagy egy babpüré, uh-huh. vagy valami ilyen állagú dolog, az semmiképpen nem megy neki, mert egy fajta iszonya, egy ilyen idioszinkrázia-szerű iszonya van tőle, de bármelyik érzékszerben megjelenhet. Már régebben is találkoztam olyanokkal, akik például az érintést nem bírták, tehát nem lehetett megveregetni a vállát, vagy valami ilyesmi, mert attól azzal nagyon rossz érzelmi reakciókat váltottunk ki.
Amit én ezek közül így többször hallottam, az a túlhallás, az is ide tartozik?
Hát simán, az is egy idegrendszerileg hozott uh-huh. dolog. Úgy tűnik, hogy a túlhallás kezelésének már nagyon szép tradíciója uh-huh. van Magyarországon. Ugye most így, ahogy a bevezetésben mondtad, egy olyan dologról beszélünk, egy olyan megközelítésről, uh-huh. tehát sem a jelenség nem új, lehet, uh-huh. hogy gyakoribb, de a megközelítés is már a 90-es években elindult, de most kezd valahogy ennek szerepe lenni a társadalomban. Tudnélik, hozzákapcsolódik az a fajta mentalitás, hogy ne feltétlenül kezeljük ezeket betegségként. Már pedig ezek benne vannak a pszichiátriai manuálokban, tehát hogyha benne vannak, akkor, uh-huh. akkor ezek betegségek, de semmiképpen nem indokolják a hátrányos diszkriminációt, mert pedig ez a dolog létezik, tehát szinte napi szinten előfordul a munkámba, hogy nem tudok szülőket rábeszélni arra, hogy a pedagógiai szakszolgálathoz fordulva mm-hmm. kérjék a felmentést, például, ha az ő gyermekük képtelen egy idegen nyelvnek a megtanulására, mm-hmm. a szülő erre mit mond? Lusta, nincs semmi baja, csak lusta.
Na, nem elég szorgalmas, nem ül eleget a tankönyv mellett.
Ha kevesebbet nyomkodna, akkor megtudna. Ez nincs így. Én főleg a matematika esetében, a diszkalkulia esetében vélek felfedezni, ez nem kutatási eredmény, csak vélem felfedezni azt, hogy gyakran észrevettem, hogy akik ennek diszkalkuliájuk beigazolódik, ott mindig van valami absztrakció zavar, tehát hogy az absztrakt gondolkodásnak a zavara, ami szépen mutatja, hogy ez nem a lustaság csinálja, hanem ez a dolog, ez van. Na most az angol szakirodalomban nagyon sok mindent ide tesznek, amire nincs magyarázat, például a Tourette szindrómát biztosan sokan tudják.
Azért szerintem egy pár szót mondjunk róla, hogy mit is.
Igen, tehát a Tourette szindróma, ez az tikkeket jelent, ami nagyon gyakran társul hangadásokkal is, de nem 100%-ban. Tehát egyes statisztikák szerint a a Tourette-nek csak a 30%-ába vannak ilyen hangadások, és olyan is van, hogy ezek ilyen trágárságok, tehát ilyen belső kényszert érez, hogy ezeket a trágárságokat hangosan kimondja, rendkívül nehezen gyógyul. És itt jön be az, hogy az idegrendszeri alap, a hozott idegrendszeri sajátosság, azért is elfogadható, mert hogy ezek nagyon nehezen gyógyulnak. Tehát egy tipikus aggyal született gyereknél talán könnyebbek egy kicsit ezek a fejlesztések, és akkor én szeretnék rátérni arra, hogy fejlesztések már pedig vannak. De még mielőtt erről beszélnénk, inkább azt kéne megnéznünk, hogy honnan ismerhetjük fel azt, hogy a gyerekünknek erre szüksége van.
Igen, meg a másik, amire majd mindenképpen térjünk ki, így még a műsor keretében, hogy ezek többször együtt járnak más
komorbiditások vannak. Igen,
komorbiditások, igen, és akkor, hogy nyilván ezek akkor komplexebb megoldásokat is igényelnek.
Igen. Na most hát erre is érvényes az, ami nagyon hangsúlyoz a szakirodalom, hogy a korai fejlesztést nem pótolja senki. Visszatérek arra, amit kérdeztél, csak ide gyökerezik az is. Ugye mi történik akkor, hogyha a gyermekem például nem neurotipikus, hanem neurodivergens? Bajom lesz vele, rengeteg bajom lesz vele. Most ha nem ismerem fel, hogy ezt a gyermek nem csak azért is csinálja, hogy engem bosszantson, ugye, és nem megfelelően kezelem, akkor még a nem, hát hogy mondjam, a nem elfogadó kezelés következménye is beépül a dologba, és a személyiség fejlődésre hatással van, így lesznek aztán később a komorbiditások. Mondok egy-két példát, mert talán abból lehet a legjobban megérteni. Egészen kis gyermeket hoztak hozzá, aki szokatlanul sokat harapott. Megharapta a társait, megharapta az óvónénit. Pontosan abban az életkorban, amikor ez nem jelentene az analitikus tanok szerint betegséget, nem szeretnék ebben most belemenni, ugye a freudi úgynevezett anal-szadisztikus korban gyakori ez a harapás, én is megfigyeltem az én gyerekeimnél, hogy akkoriban haraptak, aztán ahogy a fejlődés ment tovább, ez magától elmúlt. Na, de ha ennek az intenzitása jóval nagyobb a szokásosnál, akkor arra kell gondolnunk, hogy itt valami történik. És akkor érdemes akár egészen kicsi, 2-3 éves gyermeket is elvinni kezelésre. Egy másik ugyancsak ilyen kor, olyan 3 év körüli gyermek szokatlan módon vicsorított, hogyha neki nem tetszett valami, és hát elég gyakran ütötte, verte a társait az óvodába. Ugye? Tehát ilyen jelenségekből, vagy hogy mondjam, hogyha azt látjuk, hogy ügyetlenebb, mint ahogy a korosztályától elvárnánk, akkor már érdemes megvizsgáltatni ezeket a gyerekeket szakértővel, megnézetni, hogy van-e valami, ha ők azt mondják, hogy nincs semmi, akkor ugye elkönyvelhetjük, hogy nincs semmi, de azért akik ezzel foglalkoznak, azok azonnal felismerik a fejlődésnek a szükségességét, és akkor hogy tovább folytassam a példát. A fejlesztésnek a szükségességét. Igen. Például az egyik gyerek esetében, akit hozzám hoztak, és ilyen kisgyerekkori problémák voltak, ott az egyik pedagógus, aki foglalkozott velük, most nem szeretném mondani, hogy óvoda, bölcsöde, vagy mi volt ez, iszonyú negatív diszkriminációval viszonyult a gyerekhez, amitől ez még érzékenyebb lett, és beépült a kis tudatába, hogy ő rossz és elfogadhatatlan, tovább fokozva a frusztrációját, és további viselkedési zavarokhoz vezetett. Tehát, hogy ezért kell pontosan tudnunk, hogy mi történik.
Igen, pont ez jutott eszembe, hogy a korai felismerés és a minél korábbi kezelés, fejlesztés azért is fontos, mert ha akár egy szülő vagy egy gondozó azt látja, hogy a gyermek az úgymond nem tipikusan fejlődik, hanem eltérő, megéli azt, hogy ő nem jó szülő, nem jó nevelő.
Mind a kettő megéli ezt, ő
igen,
is frusztrálódik,
és hát nyilván utána a viszonyulás, a kapcsolat is sérül, tehát hogy utána ez tovább fokozódik, vagy terhelődik, hogyha ha meg kiderül, hogy ennek mi az oka, és fejleszthető, akkor nyilván a kapcsolat is erősödik, igen, hogy kap segítséget, hiszen nyilván a gyereknek se könnyű, ha igen, megéli, hogy ő nem jó, vagy nem megfelelően viselkedik, és ezért a hozzávaló kapcsolódás is nehéz.
És az történik, hogy a tanulmányok szerint, hogy a korai fejlesztés, és a korai fejlesztés nagyon korán van, tehát nem várjunk még egy kicsit, mert kinövi, körülbelül 90%-ban megoldja a problémákat, tehát magyarán nem lesz észrevehető az a neurodivergencia, ami mondjuk egy gyermeknek a boldogulását a iskolarendszeren keresztül, az intézményrendszeren keresztül befolyásolja. Ne felejtsük el, hogy az is nagy kérdés, hogy például ezek a ma sajnos egyre gyakoribb bullyingok kiket szúrnak ki maguknak? Általában olyat, akinek még van valamilyen problémája. Most ebbe a körbe nem szeretnék belemenni, mert ugye ez egy
külön nagy téma.
De hogy nagyon fontos, hogy időben felismerjük, időben kezeljük a gyermeket, és nagyon szép történeteket hallottam arról, mondjuk akiket nem ismertem, de egyetemen a tanítványaimtól is mindig esetleírásokat kérek, és egészen döbbenetesen jó példákat is hoznak fel, hogy egy olyan gyermek, akit kezeltek a neurodivergens alapja miatt, mert egyetemista korában nem lehetett rajta észrevenni semmilyen eltérést a neurotipikustól. Most nem azt akarom mondani, hogy mindenkinél így van, meg eleve ebbe a neurodivergens körbe azért nem tesszük bele a súlyos betegségeket, de az angol szakirodalomban én olyan felsorolásokat is láttam, ahol a kényszere zavar, az OCD is ide volt sorolva, a bipolaritás
meg
például.
A különös tehetség, pont ezek
ja, igen, a kiemelkedő tehetség sem átlagos, tehát ő is neurodivergens.
Igen, hát az a helyzet, hogy úgy látom, hogy ez a téma nagyon-nagyon bőséges, még lehetne is róla beszélni, de itt a műsoridő végén inkább csak egy ilyen, tényleg egy ilyen rövid összefoglaló, hogy aki mondjuk úgy látja, hogy a gyermeke, minthogyha nem a klasszikus fejlődésen megy keresztül, hogy akkor hova forduljon, vagy kit keressen?
Hát elsősorban ugye a gyermekorvosoknak kellene ebben tudósnak lenniük, de rengeteg, már azt kell mondanom, piaci alapon működő cég van. Nem azt akarom mondani, hogy mindegyik tökéletes, de sokan vannak, és meg lehet vizsgáltatni már egészen kisgyermekeket is, mert úgy értem, hogy bölcsis gyerekeket már simán meg lehet vizsgáltatni, és én azt gondolom, hogy vannak gyermekpszichológusok is, akik ezen a területen dolgoznak. Amiről még tudom, hogy van, és talán ez is kevésbé ismert tény, hogy vannak ilyen rehabilitációra szakosodott gyermekorvosok. Azt hiszem, hogy még nincsenek nagyon sokan, de létezik ez Magyarországon, tehát a védőnőnek, a körzeti gyerekorvosnak ezt tudnia kell, és azt gondolom, hogy talán itt nálunk még nincs annyira rivalda fényben ez a téma.
Minden esetre az az üzenet, hogy nincsenek egyedül, tehát kérjenek segítséget, tehát hogy se a szülő, se a gyerek ne maradjon egyedül, hogyha olyat észlel, vagy érzékel a gyermekén, hogy valami nehézsége van akár.
Nem kell félni a megbélyegzést. Nagyon gyakran találkoztam ezzel, hogy például ezeket a nálunk lehetséges tantárgyi felmentéseket, amik valamilyen diszfunkció okoz, nem kérnek felmentést, attól félnek, hogy a vizsgálatból nehogy az derüljön ki, hogy értelmileg a gyerek sérült, de hát ez már nem derül ki egy nagyobb gyereknél, mert az már rég kiderült volna addig, tehát hogy ettől azért nem kell annyira tartani.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk erről a nagyon aktuális témáról. A vendégem dr. Vári Anna Mária volt, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.